ezer táján született, körülbelül 1073-ban halt meg, a szürke barátok rendjének alapítója. Már népes szerzetes család volt körülötte, amikor még mindig annak az eseménynek hatása alatt állt, amely az Úr szolgálatába vezette. Imádságaiban is azt emlegeti. Kegyes, irgalmas Isten, maradj itt a te családodban, hallgasd meg könyörgését jó sorsban és a veszedelem idején. Törd össze az ellenség csapdáit a Szent Kereszttel, amin a megváltó, a világ megváltója szenvedett a mi üdvösségünkért. Kérem az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, hogy legyen rajtam a keresztjele, s oltalmazzon a rossztól. A keresztben az erő, a szabadulás, oltalom és új életkezdés. Boldog megtapasztalásból tudja, János. Mi volt az az esemény, ami János életét teljesen megváltoztatta, amiről említés is történt itt? Schütz Antal Szentek élete című könyvében így olvasom. János döbbenetes hírt kapott. Bátyja meghalt. Párbajban ölték meg, de nem becsületes harcban. Felforrt a vére, mikor ezt hallotta. Apjával együtt esküszik, ezért bosszú jár. A vérért vér, életért élet. S ettől kezdve nincs maradása. A gyilkos nyomát hajszolja. Jó ideig hiába, míg egyszer ráakad. Fegyveres lovasok kíséretében járja a florenci határt, s egy vad szakadékban a gyilkos váratlanul eléjük kerül. Egy pillanat és körülfogták. Reménytelen volt a helyzete. Nem is próbált védekezni. De az életösztön mégis föltámad benne. Mellére fektetett, fegyvertelen kézzel borult le János előtt, s az utolsó szalmaszálba kapaszkodónak a reménységével törnek elő száján a szavak. Ma nagy péntek van, és akkor a Krisztus imádkozott még gyilkosaiért is, és megbocsátott nekik. János kezében megállt a kivont kard. Az előbb még a bosszú káröröme ragyogott az arcán acélos, halálos kegyetlenséggel. De nagy péntek van. A könyörgő karjai öntudatlanul is a kereszt jelét formálták. És ott a kereszten az üdvözítő imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik! János nem tudja a kardot tovább lendíteni. Egyszerre föltámad a lelkében egy látás, a hegyeket megmozdító hit és megrendítő közelségbe hozza a keresztre feszített Krisztust, és döbbenetesen világít rá a szegény, tévelygő emberre. Csak egy érintés kellett. Ezelől a világosság elől nem lehetett elfordítani a szemét. Nem, nem azt látja, akire kardot rántott, hanem a Krisztust, aki imádkozik a kereszten. Atyám, bocsáss meg nekik! És látja szegény saját magát, a kifosztottat, az eltékozoltat. És megszólal. Ma nem lehet. Nem tudom megtagadni, amit a keresztre feszített nevében kértél. Eltűnt a bosszúállás öröme arcáról. Az életért könyörgőnek megrendülése ült ki rá. Két szegény bűnös. Testvér, megbocsátok. Imádkozz értem, hogy az én bűneimet is megbocsássa az Isten. Menj békében. Ezt nem tudta elfelejteni soha többé. Bement a San Miniato kolostor templomába, és a kereszt előtt térdre roskadt. Az üdvözítő feléje hajtotta tövis koszorús, véres fejét. Jánosban ekkor minden megrendült, s ő, a 20 esztendős daliás ifjú lovag, gyámoltalan, eltévedt kisgyermeknek érezte magát nagy egyedülvalóságában. Ezt nem lehetett elfelejteni, hogy akkor hozzája hajolt a keresztről az Úr. Fegyveres szolgáit János hazaküldte, maga pedig ott maradt a San Miniatóban, s kérte fölvételét. Elhatározta, hogy életét teljesen a megfeszített Krisztus szolgálatára szenteli. De még be sem öltöztethették, jött érte az apja. Visszakövetelte. Nem akarta ezt a másik fiát is, most már az egyetlent elveszíteni. Az ifjú félt, hogy apja fenyegetéseire még kiadják. Előkerített hát gyorsan egy csuhát, bement a templomba, s míg azok kint veszekedtek fölötte, beöltözött maga, a haját is lenyírta. Így járult apja elé. Az apát megindította ez a nagy álhatatosság. Áldással búcsúzott fiától. Néhány év múlva meghalt az apátság elöljárója, és utódja megvásárolta hivatalát a firenzei érsektől. Ezt nevezzük Simóniának. Jánosnak komoly lelki vívódást okozott, hogy egy simóniás apátnak kell engedelmeskednie. Egy remete tanácsára elhagyta a kolostort, és az Arezzo melletti Camaldoliba ment, hogy csatlakozzék azokhoz a remetékhez, akiknek közösségét maga Szent Romuald alapította nem is olyan régen. Itt kapta azt az isteni hívást, hogy alapítson egy új közösséget. Vallombrózába indult, ahol két remetét talált. Újabb tanítványok is csatlakoztak hozzá. Ezeknek lett a priorja. A szerzetesek száma egyre nőtt. 1038 körül azt a földet, amelyeken a közösség élt, ajándékba kapta itt a apátnőtől. Így János lett Vallombróza apátja. Életük szigorú klauzúrában, kemény bőjtben, szegényes ruházattal, komoly hallgatással, Szent Ágoston szabályai és kiegészítő utasításai szerint folyt. Később Jánost felkérték a meglévő kolostorok megreformálására és újabbak alapítására is. Sokan keresték fel őket. Látogatóik segítségével templomot építettek, és Jánost pappá szentelték. Ezek után is megtartotta a szigorú szegénységet, és továbbra is ápolta a betegeket. Szívén viselte a papság erkölcsös életét. Övének elrendelte a szürke, szerzetesi öltözet viselését, hogy meg tudják őket különböztetni a fekete ruhás bencésektől és a fehér habitusú kamaldúliaktól. Arra ösztönözte a világi papságot, hogy éljen közösségben, mert így könnyebben meg tudják valósítani a papinőtlenséget, a cölibátust. Sokat harcolt a simóniás papok ellen, és nem volt kivétel ez alól a firenzei püspök sem. 1073-ban hunyt el, a Passignanói kolostorban. Harmadik Celestin pápa 1193-ban avatta szentté. Milyen szép példát adott Gaulbert Szent János a fele barát iránti irgalmas szeretetről. Ha akkor nem bocsát meg, ma nem ünnepeljük őt a szentek között.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.